segítségül tűz, és én meghallgatom, így szól az Úr. Bele leszek kérdőságában, kiszabadítom és megdicsőítem. Ezzel az igében szeretném köszönteni a testvéreket, és eddig is nem tiszteletünket az egy énekesnőnek. 141-es számának.
Thank you.
segíthet azokon, akik megkísértetnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreink. Isten színe előtt valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek és eltértem igéttől. Ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Megfeszítették, meghalt és eltemették. Vajászállt a pokolba,
készülve az ige hirdetésnek énekeljük a 388 számú éneket. Sokat kell szenvedni a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához mondta őt, és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez. Távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét én értem, megtalálja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt van? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Mert eljön az ember fia, atya dicsőségében, angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Amen. Kedves testvérek, ez most bőjt első vasárnapja is. Ezen a héten, szerdai naptól elkezdődött a bőjti időszak, ambazó szerdától. Csak itt ezen a napon, evangélikus útmutató szerint olvassák a Szentírást, ott el is olvashattuk Máté evangéliuma szerint, hogy Jézus mit is tanít a bőjtről. Mert nagyon fontos kérdés az, hogy mit tanít Jézus, miről, mi a meglátás, mi a biblikus, és ez nagyon fontos kérdés a mai időszakban is, vagy talán különösen a mai időszakban már, hogy miről mit tanít a Biblia, mi az Isten akarata. Ez kell, vagy kellene, hogy legyen az egyik legfontosabb kérdésnek. És ott elolvashattuk azt, hogy valójában a bőjtnél nem az a fontos, hogy az étkezést mellőzik, hanem pontosan az, hogy szívben bőjtöljön az ember. Ezt Máté evangéliumában úgy írja le Máté, így mondta Jézus Máté evangéliuma szerint, hogy mintha mi sem történt volna, tehát az, hogy kend meg a fejedet olajjal, az az, hogy igazából legyél rendesen ugyanolyan hétköznapi ember, ne lássák rajtad azt az emberek, hogy te bőjtölsz, és ezt le is írja, hogy és az Isten, aki majd látja a te szívedet, hogy te szívedben bőjtölsz, ő megfizet neked mindezért a cselekedet alapján. És fontos, hogy mi van a szívbe írva, mert a mi Istenünk a szíveket vizsgáló Isten. És így jutunk el bőjt első vasárnapjához, invokavit vasárnapja, ami az, hogy az Úrhoz kiáltás vasárnapja. Kiálts hozzám! Erre bátorít az Isten bennünket, de hát miért is kell az Úrhoz kiáltanunk? A bőjt időszaknak is ez a lényege, hogy egy nagyon szép soron végig tudunk menni, át tudunk csendesedni az Isten előtt, a vele való közösségben. Meg tudjuk azt, újra át tudjuk élni azt, hogy mi is történt ebben a hétben, ezen a sorozatban valójában. És így az első bőjti vasárnap, ez a kiálts hozzám, ez is arról szól, hogy kiáltsunk az Istenhez. Nagyon lehet mi emberek, hát mindent is meg tudunk a mai világban már oldani, akkor miért kéne az Istenhez kiáltanunk? Mi az, ami miatt nekünk egyáltalán szükségünk van az Istenre? És ahhoz, hogy ezt megértsük, vagy hogy átlássuk a Bibliának az egészét, hogy mire miért is van szükség, a Biblia egészét kell, hogy borcső alá vegyük, mert hogyha csak kiragadunk egy-egy részletet, akkor nagyon gyorsan el tudunk veszni a részletekben, és nem veszük észre magát a lényeget. Hogy miért is van szükségünk erre, egészen a teremtésig kell visszamennünk, amit biztosan mindannyian már jól ismerjük a történetet, hogy megteremti az Isten a teljes világot, végül megteremti az első emberpárt, és ugyanakkor a hetedik napon megpihen, minden tökéletes. Minden ott van, minden kéznél van, ha valami esetleg nem egyértelmű, akkor az első emberpár meg tudta kérdezni az Isten, közösségben volt vele. Volt egy kapcsolatunk a tökéletes Istennel, és bármikor az ember megkérdezhette őt. De mégis mi történt? Biztosan mindannyian tudjuk, jött a kísértés, és a Sátán megcsalta, megtévesztette Évát. Becsapta őt. És nagyon ravaszul egy ilyen körbenfont kérdéssel, ami egy féligazságot gyakorlatilag alkalmazott, hogy valóban azt mondta az Isten, hogy nem ehettek egyetlen fáról sem. Jön egy fél igazsága, és azt látjuk, hogy nyilván, ahogy Éva beszélt beleidik a sátánnak, sajnos az első emberpár elbukott, és azt olvassuk, hogy majd szakít a fáról és ad a vele levő férjének. És ezt annyira szörnyű látni, mert itt meg is történt a bűn, az első bűn, megtörtént a bűnbeesés, és az ember innentől kezdve a bűn rabságában maradt. De mi is a bűn? A bűn az, hogy nem hisznek én bennem, mondta Jézus, és hogyha ebből indulunk ki, akkor még ebből utána az következik, hogy mivel nem hisznek én bennem, engedetlenek. Aki pedig engedetlen, az olyan bűn követ el, ezt így írja az Ószövetségben, hogy olyan, mint a varázslás bűne. Utálatos ez az Isten előtt. És nagyon fontos, hogy tisztába tegyük, hogy akkor miért is van erre szükség. Ezt követően a bűnbeeséstől az Isten kijelentette, hogy akkor mégiscsak lesz egy törvény, amiben már akkor megmutatkozott az ő kegyelme, hogy ne az ember veszten el. Ez a törvény pedig akkor az volt, hogy ahhoz, hogyha valaki bűnt követett el, ahhoz, hogy a bűnei miatt ő meg tudja engesztelni az Istent, egy véres áldozatot kellett bemutatnia, nem is akárkinek, hanem egy papnak. És addig, amíg nem volt papság az Ószövetségben, addig látjuk, hogy a családfők mutattak be ilyen áldozatokat a családtagjaikért, vagy egy-egy személyért, esetleg először magáért, mert mindig ez volt a korán, hogy először magáért, majd a családért, vagy akár egy egész népért, ahogy látjuk a későbbiekben. És ez, amikor megtörténik egy áldozat, akkor ott látta a bűnös ember azt, hogy ott valakinek meg kell halni. Így szimbolikusan rátették a kezüket erre az állatra, szimbolizálva azt, hogy ő viseli az ő bűneinek a terhét, majd elvágták a nyakát ennek az állatnak, és az ember végignézte, hogy ez az állat kimúlik, elpusztul. És az Új Szövetségben pontosan ez változik majd meg, ennek az ünneplésére készülünk, hogy ez a régi hagyomány, ez a törvény, ez eltöröltetik. Mindenkinek egységesen egy tökéletes áldozat készítetett, mégpedig Krisztus kereszt halálában. És olyan érdekes azt megfigyelni, hogy itt is, hogy Jézus tanította a bőjtről, még előtte azt is olvashatjuk, hogy megkérdezi a tanítványait, hogy kinek mondanak engem az emberek, és akkor jönnek a válaszok. És azt is olvashatjuk, hogy és te kinek mondasz engem, Péter? És azt olvassuk, hogy Péter elmondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Miért is hangsúlyozom ezt, mert itt egy hatalmas ígéretet kap Péter, hogy övé lesz a menny és a pokol kapujának a kulcsa, az áldás, vagy a kötés és az oldás hatalmát kapja itt meg, és utána, amit ő köt a földön, az kötve lesz a mennyben, és ez egy óriási ígéret és a hozzátartozó oldás is, hogy amit ő itt felold, az a mennyben is oldva lesz. És mégis néhány perccel később, és így érünk el a mai ige szakaszunkhoz, Jézus Krisztus, hogy elkezdi azt mondani, hogy neki mi a missziója, mi az igazi küldetése, hogy ezt az ószövetségi törvényt megújítsa, hogy újjáteremtsen mindent. Amikor erről beszél, és az, hogy ezt milyen módon, milyen formában tervezte meg az Isten, és beszél arról, hogy neki meg kell majd halnia. Akkor Péter így gondolkodik, hogy na hát akkor most álljunk meg egy szóra, és gondoljuk el ezt a jelenetet, hogy igazából mennyi csodát láttak már. Látták, hogy halottak támadnak fel, látták, ahogy 5000 ember jól, aki néhány szem kenyérből és néhány darab halból. Látták a csodákat, látták, hogy betegek gyógyulnak meg, vakok láttak, és lehetne sorolni, hiszen mindjárt ismerjük már ezeket a történeteket, és akkor mint egy hideg zuhany, mond egy ilyet a mester, hogy de én majd meghalok és feltámadok. Tehát mintha nem is hallaná meg, hogy ott lesz benne egy feltámadás, pedig látták, hogy például már több esetben Jézus támasztott fel holtakat. És Péter oda megy, és milyen jó fej ez a Péter, hát félre mondja Jézust, és hát uram, hát de nem történhet ez meg veled. Kezdi el feddeni. Azért ennek is van egy ilyen nem kevés elgondolkoztató üzenet, hogy mégis azt látjuk, hogy Péter fedi Jézust. Tehát a tanítvány fedi meg a tanárt, mondhatnánk a mai megfogalmazásban. És néha tényleg vannak olyan esetek, amikor egy-egy dologban jártasabb lehet egy-egy ember, mint egyébként a tanulmány, vagy mint esetleg a tanára, mert lehet, hogy például nem jött hozzá. Ez a mai világban néha-néha még azért előfordul, de nem ebben. Tehát nem ebben a kontextusban, amikor Jézus mindent tud. Jézus látja, hogy milyen küldetet, és Péter, mivel nem az Isten szerint gondolkodik, holott előtte pont azt mondja neki Jézus, hogy amit te rólam kijelentettél, ezt nem emberektől tudod, hanem ezt neked az Isten lelke jelentette ki. Boldog vagy te, Péter. És ugyanez a Péter néhány órával, vagy akár néhány nappal később már azt mondja, hogy de Uram, nem történhet ez meg veled. Hát mi ez a fordulat? Mi történt Péterrel? És jó azt látni, hogy utána ebből a hétköznapi emberi gondolkodásából Péter hogyan fog formálódni, ahogy majd olvassuk tovább a Szentírást, hogyan formálja őt az Isten, és hogyan lesz ebből a Péterből egy olyan Péter, aki utána az igéért, a Krisztus evangéliumáért, akár még az életét is odaadja, és akinek első prédikációjára 5000 ember tér meg, miután majd megkapta a Szent Lelket. És jó ezt is látni, de hogyan is lehetséges ez, hiszen hogyha megnézzük az ige szakaszunkat, akkor pontosan erről szól, hogy a keresztény életünknek miről kell, vagy kellene, használva megint ezt a fordulatot, szólnia. És miért fontos ez? Ugye beszéltünk már arról, hogy mi történik majd a húsvéti ünnepkörön, hogy hogyan oldja fel a bűn hatalmát örökre az Isten, és nagyon fontos az, hogy miben hiszünk, hiszen itt, amit látunk Péter életében, az az, hogy látja azt a Jézust, aki kenyérosztó. Látja a csodatevő Jézust, de még nem látja a megfeszített és feltámadt Krisztust. És ez a nagyon fontos kérdés, hogy mi melyik, ha szabad így fogalmazni, de melyik Jézusban, vagy melyik Krisztusban hiszünk? Abban, aki kenyeret oszt, abban, aki jólétet hirdet, abban, aki megnyugvást ad, vagy pedig abban, aki egy szenvedő Krisztus, aki magára vállalta a világ bűnét, ezért meghalt, majd fel is támadta. Fontos kérdés ez, mert én is tapasztaltam a saját életemben, és biztos vagyok benne, hogy ez sokaknak lehet probléma, hogy megtérése után az embernek, amikor kegyelemből itt által elfogadjuk ezt a bűnbocsánatot, ezt a kereszthalált, akkor nagyon sokáig ott toporzékolhat az ember, észreveheti a saját magán, hogy de miért nem úgy megy az életem, és olykor-olykor ebbe a keresztény létbe bele tud fásulni az ember, meg tud keseredni ebben, megtérése után is sajnos, mert valami nem megfelelő. És ez a nem megfelelő pedig valószínű, hogy ez okozza, hogy az ember elfogadja a kegyelmet, de nem tekint az ígéretre, hogy te feltámadt és új testet kapott Jézus is. Akkor, amire már ő feltámadt, az a test egy tökéletes test. Nem az az emberi, amiben korábban járt és kelt a tanítványok között, vagy itt az emberek között, hanem egy tökéletes testben, egy szellemi testben támad fel. És ez adja meg a kereszt halálnak a teljes reménységét, hogy ahogy Jézust is feltámasztotta az Isten egy tökéletes testre, úgy mi is majd egy tökéletes testben feltámadhatunk. És ez okozza a legtöbb esetben a problémát, hogy az ember leragadott, hogy igen, nekem bűneim bocsánata Jézus vérében van. De hogyha itt lezárjuk a mondatot, akkor igazából ott tartunk, hogy bűnt követtem el, akkor tudom, hogy hova fordulhatok, ami egy jó dolog, mert az Isten megbocsájt, mert tudom, hogy az Isten megbocsájt, de akkor utána ott marad az, hogy de hogyan tovább. És az ember toporzékol a hitben, nem történik előrelépés, nem történik haladás. És amikor az ember elfogadja azt, hogy de ez az Isten, ez a Krisztus, ez fel is tár, bennem is feltámadni, újonnan születni, hiszen így írja Pál apostol, hogy mert Krisztussal együtt én is keresztre vagyok feszítve, de fel is támadtam. Tehát az én óemberem meghalt a kereszten, Krisztussal együtt. Ezért tudja azt mondani, hogy meghaltunk a bűnnek. Rajtunk a bűnnek már nincs hatalma, mert Krisztussal együtt meghaltunk a bűnnek. De ugyanakkor fel is támadunk, és lélekben, amikor az ember elfogadja ezt a kegyelmet, már fel is támad. És ez egy nagyon fontos üzenet, hogy és akkor, hogyha feltámad az ember, akkor lép újra életre. Mert a bűn állapota az egyenlő a halállal. És nagyon sok helyen ír a halálról a Biblia, és nagyon sok helyen ír az életről is. És azért fontos az, hogy lássuk azt, hogy onnantól, hogy megkaptuk ezt az életet, ott nem zárhatjuk le a saját életünket, vagy a hívő életünket, ami épp akkor kezdődik el. Egy új növekedés indul el, ahogy bennem felnövekedik a Krisztus. Nem arról szól, hogy a kisdedi Jézus növekszik az ember életében egyre feljebb és lesz egyre erősebb, mert ő már egy király. Egy nagy király. Egy úr, aki uralkodik és legyőzte a bűnt egyszer és mindenkorra. És ennek a Krisztusnak kell teret engednünk az életünkben. Azt kell megengedni, aláfagyva a saját egónkat, énünket, hogy ez a Krisztus felnövekedhessen, és akkor lesz teljes az ember élete. És nem is mi cselekszünk bármit is, hanem ez a bennünk újra feltámad, vagy újonnan született megváltó. Ez az, aki bennünk tud cselekedni. Nem mi cselekszünk, mert tehet az ember bármit. Hangzik el itt is majd a kérdés, hogy mit adhat az ember a lelkének, vagy a lelkéért váltságul. Egyszerűen nem tudunk annyi jót tenni, még ha jónak is tűnik, az Isten nélkül teljesen hiába való és felesleges, itt nélkül. És itt megint előjöhet majd az a kérdés, hogy akkor a cselekedet mégiscsak számít. És látni fogjuk, hogy igen, bizony a cselekedet számít. És a 24. verset, hogyha megnézzük, itt Jézus a követéséről ír, hogy hogyan is kell őt követni, hogyan tudjuk őt követni helyesen. És azt olvassuk, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Vegyük ezt sorra, hogy mi az első és nagyon fontos lépés abban, hogy kövessük Jézust. Mi az első nagyon fontos lépés? Látható egyébként?
Igen.
Tagadja meg magát.
Hogy?
Tagadja meg magát.
Igen, és előtte még olvasunk egy gyakorlatilag kijelentés, de mégis ez a legfontosabb. Én utánam akar jönni. De egyébként igen. Tehát én utánam akar jönni. Egyáltalán akarok-e menni? Akarok vagy nem akarok? Ez nem egy kényszer kérdés, és nem is szükségállapot, bár lehetne az, hiszen aki nem akar jönni, ő a halálban van, csak sokszor nem tud róla az ember. Akarsz-e jönni? És hogyha erre igen a kérdés, és azt mondod, hogy igen, én akarok jönni, és hogyha elfogadod ezt a kegyelmet, akkor jön az, amit Balázs már mondott, hogy tagadja meg magát. Tehát miről szól ez a megtagadás? Hát pont arról, amit már röviden utaltam erre, hogy tagadja meg magát, tehát ezt, aki már meghalt a kereszten, az én emberi természetem, azt nekem meg kell tagadni. Mert biztosan tapasztalták már a testvérek is, de én nagyon sokszor tapasztalom, hogy bizony sunyi aljas módon ez az ember, ez az óember, ez tud úszni. Hiába nyom én a víz alá, de ez újra és újra törekszik felfele. Pedig arra lenne szükség, hogy ő lent maradjon, és végre. És hogyha ezt az Isten segítségét kérjük ebben, akkor ez a régi óember, ez tud egyre jobban eltörpülni az ember életében, ahogy ezt mondtam korábban, és akkor nem mi cselekszünk jót, hanem a bennünk felnövekvő és erősödő Krisztus. Nagyon fontos, hogy tagadjuk meg magunkat. Pontosan emiatt, hogy adjunk teret annak, lássuk meg, hogy az Isten egyáltalán mit szeretne véghez vinni a mi életünkben, mi a terve a mi életünkre nézve. Mert az Istennek egyébként van egy nagy terve. Van egy óriási terve, amiben ő szeretne minket is beilleszteni, feltéve, hogyha ebben mi partnerek vagyunk. És furcsa is ezt így, ilyen kontextusban kimondani, de valóban csak rajtunk áll, hogy hagyjuk-e, hogy az Isten használjon minket, akarunk-e partnerek lenni. Hogyha ezt a mai világban szemléltetnénk, akkor olyan, mintha valami vigászi cég felajánlana nekünk egy lehetőséget, hogyha szeretnél, akkor lehetsz a partnerem. Nem kötelező, de ha gondolod, akkor igazából itt van egy marék részvény, és akkor innentől kezdve te hozzánk tartozol, minden, ami nálunk lesz, abból te is részesülsz. Talán egy picit így lehetne szemléltetni ezt az örökséget, hogy bizony,
ez egy lehetőség. Hát mi lenne az, aki erre nemet mondaná, hogy jó, nem, nem érdekel ez engem, teljesen felesleges, adjál nekem ezzel végén. Pedig valójában erről van szó, csak itt egy lelki tőzsdén kijönnek a papírok. És az a kérdés, hogy akarunk-e részesedni ebben. És azt látjuk még, hogy egye fel a keresztjét. Mit is jelent ez a kereszt felvétel? Hát valójában részben azt is jelenti, hogy beállni a sorba, beállni a szolgálatba. Ami, ahogy olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben, nem mindig könnyű. De nem is azt ígérte Isten, hogy ez könnyű lesz, hanem arról tett bizonyságot, hogy ő soha nem hagyja minket, és mindig belül lesz majd. Ő mindig megmutatja az utat, a kiutat is akár, soha nem vagy magunkra, bölcsességet, vezetést ad majd. És az utolsó rész pedig az, hogy kövessen engem. Minden körülményben, minden eshetőség alatt, minden élethelyzetben csak az Istent követni. És ezért fontos az, a Bődi elcsendesedésre visszatérve, hogy miről mit tanít a Biblia. Mert a mai világban már nem úgy szól az Isten, ahogy ezt tette Péterék idejében, hanem az ő igéje által szól most hozzánk, és ebből ismerhetjük meg a Bibliából, hogy miről mit tanít az Isten. Mi az Isten akarata? És ezért fontos, hogy nem csak az útmutatót bújjuk lázasan, hogy na, a vajon mai napra mit üzen az Isten, mert az az ige, amit az útmutatóban olvasunk, az ott van a hét, meg az év minden napján. Nem csak akkor. És nagyon fontos, hogy vannak úgymond alap igazságok, alap elvek, ha szabad így fogalmazni, ami viszont minden körülményben, minden nap, függetlenül attól, hogy éppen nem jut elénk, de eszünkbe kell, hogy jusson, amelyek minden órában, percben igazak. És azt is olvashatjuk, hogy de egy komolyabb leírás is van, vagyis egy állítás Jézus részéről, hogy mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja, és itt a korábbi kéziratok szerint viszont itt az életét helyett lehet lelkét, vagy önmagát is fordítani. És hogyha így olvassuk, hogy aki meg akarja menteni önmagát, az elveszti. És ugye itt is lehet kapcsolni ahhoz, hogy mit adhat az ember a saját lelkéért. Meg akarom-e menteni önmagam? Ki ne akarná? Csak én képtelen vagyok rá. Nem tudom magam megmenteni. De ugyanakkor nem is kell, mert ez a megmentés már megtörtént. És pont ehhez kapcsolódik a következő ige szakasz is, mert hogy aki Jézusért elveszti önmagát, az viszont meg is találja, és ehhez kapcsolódik a következő gondolat, hogy mert aki az egész világot megnyeri, a lelkében pedig kárt van, akkor mit használ az az embernek? Hát nyilván nem sokat. Azt tudjuk, hogy akkor az ilyen ember sajnos a kárkozottban, a halál állapotában van már itt, és lesz majd oda. És pontosan erre figyelmeztet Jézus, hogy ne a világ szerint haladjunk az életünkben, hanem már pedig induljunk el, kövessük őt. És ami egy nagyon döbbenetes üzenet, az az, hogy mert eljön az ember fia, atya dicsőségében, angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. És itt egyébként, ha az ige szakaszunknak a kis lábjegyzeteit végig olvasgatjuk, ez az ige szakasz egyébként megtalálható a Márkban és a Lukácsban is, és furcsa számomra, de ugyanakkor most egy óriási megerősítés is, hogy ugyanazokra az ige helyekre hivatkozik, a Máté egy picit részletesebben, többet hivatkozik a Máté az Ószövetségre, de pontosan azért, mert hogy inkább a zsidóknak íródott elsősorban, de nyilván nekünk is. És az ige szakaszok, amik meg vannak jelölve, mint egy tisztázására az itt leírtaknak, itt alul mindig olvashatjuk ezeket, ez a három evangéliumban ugyanaz, csak egy picit más leosztásban, valahol egy picit részletesebben, bővebben. És azért fontos ez, mert ott is megjelenik ez, hogy mit adhat az ember a saját lelkéért. És ott például, nem tudom mennyire van előttünk az a történet, amikor azt kérik az Zebedeus fiát, Jakab és János, hogy egyik őjük a bal, a másik pedig majd a jobb oldalról üljön Jézusnak, amikor majd ő uralkodni fog. És azért is érdekes ez a történet, mert eleve mit kérhet, vagy hogy kérhet ilyet az ember? Ez is ugye az emberi gondolkodás, ami Pétert is jellemzi még itt, és oly sokszor minket is. És ugyanakkor pedig a Párbeszédben Jézus megkérdezi, hogy ki tudjátok-e inni azt a poharat, amit én kiiszom. És az zebedeus fiak azt mondják, hogy ki tudjuk. És érdekes, hogy Jézus nem megfedi őket, ha elolvassuk ezt a történetet, hanem valójában pont azt mondja, hogy igen, ezt a poharat kiisztátok, de ugyanakkor nem én döntöm el. És itt el is, tehát itt válaszol Jézus arra, hogy nem az ő döntése lesz majd, hogy kívül az ő uralkodása idején jobbjáról vagy balról, de őket nem fedte meg. Nekik nem mondta azt, hogy emberek szerint gondolkoztok. És utána az apostolok cselekedeteiben egyébként olvasunk is arról, hogy Jakab valóban hát végül is kivégzi. Tehát tényleg végigjárja azt az utat, amit Jézus, tehát szenved az örömhírért, az evangéliumért. És itt ezekben, ezek mellett pedig ott van az, hogy a cselekedet, mert eljön az ember fia, és nagyon érdekes az figyelni, hogy mindenkinek cselekedetei szerint fizet majd meg. Tehát nem mondja azt, hogy aki hisz én bennem, az mentesül ez alól. Nem mondja azt, hogy aki szimpatizál velem, az mentesül ez alól, aki esetleg jár már templomba, mentesül ez alól, és lehetne sorolni, hogy kik nem mentesülnek, de senki nem mentesül. És az Ószövetségtől kezdve az Új Szövetségig, de még a Jelenések könyve is hozza azt, hogy cselekedetek szerint leszünk majd megítélve. És a Jelenések könyve nagyon sok esetben hozza ezt. És érdemes ezen elgondolkodni, hogy akkor viszont mégis mi az, ami egyáltalán a mérce lehetne. Akkor hogy éljen az ember, ha alapból mi képtelenek vagyunk, de mégis, akkor mégis mit kellene tennünk? Hát erre bátorít minket ez az ige szakasz, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy mely Krisztus a mi Úrunk. Hogy egyáltalán a feltámadott Krisztus, vagy a kenyérosztó, mert hogyha ez még nincs rendben az életünkben, ez az első nagyon fontos lépés. És utána, hogy Jézus is végigvezetett minket 3-4 gondolatban, hogy miről szól az ő követése, ez szerint, hogyha élünk, csak akkor tudunk így élni, hogyha helyesen döntünk. Mert önmagunkban cselekedeteink szerint nem fogunk tudni, és akkor ez a bennünk felnövekvő Krisztus termi meg azokat a gyümölcsöket, amelyről ír a Galata levél, amelyről olvashatunk az 1 Korintus 13-ban, a szeretett himnuszban, és akkor tudunk mentesülni a nyelvbűnei alól, és nem is mi tudunk, hanem formálja bennünk az Isten. Valójában nem mi cselekszünk, hanem általunk munkálkodik az Isten, és ez egy óriási reménység és kegyelem, itt rögtön a bőjt első vasárnapján, és ezért kell nekünk az Istenhez kiáltanunk. Mert a Jelenések könyvének az utolsó lapjain, a 22. fejezet egyébként, hogy például maga Jézus mondja, hogy eljövök hamar, és megfizetek mindenkinek majd cselekedetei szerint. És itt még olvashatunk egy nagyon szigorú feddést is. De jó ezt látni, hogy maga Jézus tesz majd ezekről a bizonyságot. És így tudjuk majd ezt mi is az életünk részévé tenni, hogyha ráállunk erre a hitre. Hogyha elfogadjuk mindezt, és így tudta azt Jézus is mondani, hogy aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. És itt is újra előjön ez a szimbólum, hogy az élet vizét vegyük. Mert ez mindenkinek ingyen van. A kérdés csak az, hogy szeretnénk-e, hogy ennek az új életnek részesei legyünk. Ámen. Imádkozom. Mennyi Atya, hálát adunk neked azért, hogy elcsendesedhetünk te előtted, és így adunk hálát azért, hogy te szeretnél erre az új életre, erre az örök életre hívni bennünket, így munkálkodj bennünk ezt a kegyelmet, ami csak számunkra ingyenes, és add, hogy ne toporzékoljunk a hitben, hanem valóban életünk tengerén tudjunk veled együtt hajózni, tudjunk veled együtt sétálni, így, hogy nekünk bölcsességet ez is leformált bennünket. Amen.
hirdetem a testvéreknek az előttünk álló alkalmakat. A mai vasárnap még Görögszálláson lesz egy istentisztelet 15 órától, illetve hát a szokott időben és hát már szinte a szokott rendben, jövő hét vasárnap is 10 órától itt a gyülekezeti házban megtartjuk az istentiszteletünket. Ami előttünk álló alkalom még a következő héten, hétfői napon 17 órától asszonykör lesz, keddi napon szintén 17 órától pedig Biblia óra, mind a két alkalom itt lesz majd a közösségi, azon a gyülekezeti központunkban, illetve pénteki napon szokott lenni ifjúsági óra, szintén 17 órától. És ezen kívül más egyéb alkalom jelenleg a járványügyi helyzet miatt nem kerül sajnos tervezésre, de ezek az előttünk álló alkalmak, és ezekre várjuk sok szeretettel a testvéreket, illetve kérjük, hogy akik a járványügyi helyzetben koronavírusra utaló tünetet tapasztalnak, őket kérjük, hogy inkább maradjanak otthon, ennyit szeretnénk kérni tőlük. Tehát nyomtatott formában, és aki kéri, el tudjuk juttatni az ige hirdetéseket, tehát ezt minden szombaton vannak rá elhívott szolgálók, akik ebben tudnak segíteni számunkra, illetve online rádión keresztül pedig az interneten is élő adásban ez hallgatható minden vasárnap. És ezért is kérjük, hogy tehát aki nem érzi jól magát, vagy tehát koronavírusra való tünete van, őket kérjük, hogy inkább maradjanak otthon. Az internetes lehetőségek között említeném még, hogy van egy Facebook profilja is a gyülekezetnek, ide rendszeresen töltik be lelkészeink, vezetőink az aktuális információkat, illetve beszámolókat. Ezeket egyébként a bulletinben meg is találják. Illetve ugyanakkor egy szomorú esemény is történt a héten. Ez is emlékeztet minket arra, hogy egyszer majd nekünk is meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt. Szabó István testvérünket, aki 77 évet élt, őt búcsúztattuk ezen a héten, és így kérjük majd, hogy az Úr adjon békességet a gyászolók szívébe, és töltse be azt az űrt, amit Szabó Istvánnak a hiánya okoz majd, és emlékeztessen bennünket is életünk múló perceire. Nem tudom, ezen kívül kérdezem, hogy más hirdetővaló nincs, ezért készülve majd a záró alkalomra a 202-es éneket, annak első versét a befejezőben a szolgálat előtt.
Engedelmes maradt és elérhetővé tette halála által
így adunk hálát, hogy ezért a kegyelemért, ezért az áldozatért szólíthatunk meg téged, hogy lehet újra közösségünk te veled. Így adunk hálát ezért, és kérünk téged, hogy te hallgass meg bennünket, és te segíts nekünk abban, hogy tudjunk állhatatosak maradni. És kérünk téged, hogy te maradj velünk életünk minden napján, te segíts nekünk abban, hogy az életünk valóban olyan élet lehessen, akkor már felnövekedhet bennünk a Krisztus, hogy ad lehessen gyümölcsre elő a te kegyelmed által, hogy tudjunk teret mutatni minden körülmény között, hogy ne úgy éljünk, hogy miattunk áramolják a te neved, hanem valóban ad lehessen ez egy olyan élet, ahol neked adva a dicsőséget tudunk mindig teret mutatni. Ad lehessünk részei ennek a missziónak, és így adunk hálát, amikor alkalmatlanságunk ellenére te teszel bennünket alkalmassá, amikor te használsz bennünket. Így adunk hálát azért, hogy mindig kiállhatunk hozzád, akkor is, ha fájdalmunk van, akkor is, ha örömünk van, és olyan jó azt tudni, hogy te nem taszítasz el bennünket. És így bocsáss meg nekünk, amikor oly sokszor mégis mi vagyunk azok, akik téged elhagyunk, amikor eltávolodunk, és így adunk hálát azért, amikor kegyelemből mégis visszavonsz magadhoz bennünket. De tudjuk, hogy mindez nem lehet játék, nem lehet egy meggondolatlan életnek az alapja. Kérünk téged, hogy te formálj bennünket, hogy ad lehessünk gyermekeid, olyanak, amilyennek te szeretnél lenni, bennünket látni, hogy hadd lássuk azt meg, hogy mi a terved az életünkre nézve, hogy tudjunk engedelmes szolgálat és gyermekeid lenni. És így adunk hálát azért, amikor te megfedsz bennünket, amikor szeretnél bennünket nevelni, még akkor is, ahogy most már, de így adunk hálát ezért, és kérünk téged, hogy te formálj bennünket, életünk minden napján, hiszen egyedül te ismersz bennünket. És így adunk hálát mind azért, amit megtapasztalhatunk, így adunk hálát azért, hogy közösségben lehetünk egymással és te veled is. Így adunk hálát a közösségi alkalmakért, és így adunk hálát mindazért, amit egyénenként vagy akár közösségben kaphatunk tőled, amit megtapasztalhatunk. Kérünk téged, hogy ne maradj velünk, és ne adj bölcsességet nekünk életünk megéléséhez. Így adj bölcsességet gyülekezetünk, országunk, de egyházaink vezetőinek is, hogy tudjanak bölcsen pásztorolni, tudják bölcsen pásztorolni a rájuk bízott nyájat. Kérünk téged, hogy te adj nekünk engedelmes szívet, hogy tudjunk engedelmeskedni, nem csak te neked, hanem fejlebb valóinknak is, hiszen tudjuk azt, hogy minden hatalom te tőled van, és emiatt történetet te tudtad nélkül. Így adj nekünk ebben tisztánlátást, hogy tudjunk mindaddig engedelmeskedni, amíg ez nem ütközik a te akaratoddal. És így adj ehhez is bölcsességet, hogy véletlenül se szítsunk visszájt se az életünkkel, se a magatartásunkkal. Kérünk téged, hogy te tégy bennünket alkalmasra erre, és hogy ad lehessünk a béke szóvivői, az evangélium harcosai, hogy tudjuk megélni mindazt, amit már megtapasztalhattunk. És így kérünk téged, hogy te segíts nekünk, hogy észrevegyük ránk szorulókat, azokat, akik valójában nem ránk, de te rád szorulnak, de általunk talán el tudod érni őket azáltal, hogy észreveszünk, hogy kinek van szüksége a te evangéliumodra, ki a fele barátunk, hogy kinek tudjuk szólni, megélni az evangéliumot. Így kérünk mindazokért, akik rajtunk körül élnek, különösen azokért, akik mennyiségben vannak, így most a gyászolókkal. Kérünk téged, hogy te adj nekik békességet, te adj nekik megnyugvást és vigasztalást az elvesztésben, a gyászban, és így mond őket is magadhoz a te szeretetedben, hogy vagy nyugodhassanak meg te benned. És így kérünk téged, mindazokért, akik még nem a te gyermekeid, kérünk őjétük is, hogy vagy ismerhessenek meg téged. Kérünk téged, hogy valóban ezt a nagy tervet tudjuk beteljesíteni, mert itt a föld
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és szenyörüljön rajtad. Legyogtassa rád orcáját az Úr, és adjon te néked békességet.